Továbbra is Rámos Robi a vendégem. Az apropó, ami miatt találkoztunk, a Légy te is bántatatlan című könyve, és ami benne van. Ezen kívül nagyon sok mindenről beszélünk, ami a gyermeket érintheti óvodában, iskolában, a szekálástól, a furcsaságon keresztül, a közösségben való helyünk megtalálásáig. Eszembe jut egy Playback színházi előadás, ahol egy apuka elmondta, hogy azzal kezdte, hogy én elveszítettem a gyerekemet. És akkor azt hittük ott a nézőtéren, hogy hát hogy tényleg elveszítette a gyerekét, és akkor folytatta, és nem elveszítette, nem szó szerint veszítette a gyerekét, hanem azt mondta, hogy elkezdett a gyermek olyan online életet élni, amivel egyre nagyobb lett a szakadék kettejük között, és hogy egész egyszerűen már hónapok óta alig találja a kapcsolódást hozzá, nem nagyon tud vele beszélgetni, mindig le van húrogva. És ugye az előbb ott hagytuk el, hogy ilyen speciális kérdést esetleg átveszünk, hogy mik azok, amikkel a gyerekhez a kapcsolódást napról napra megtaláljuk, vagy nem veszítjük el a kapcsolódást. Szóval kell-e nekünk folyamatosan játékosnak lenni? Mert szerintem ez az egyik alapja annak, hogy valaki rossz szülőnek érzi magát, meg folyamatos bűntudattal küzd szülőként, mert egyszerűen ezt a kapcsolódást hol elveszítjük, hol megtaláljuk.
Igen, hát ez nagyon változó, hogy mikor mire van szükség. És ez az elvesztettem, ez engem most nagyon elkapott, mert amióta én ezt csinálom, most már nem most kezdtem, de az egyik legérdekesebb és legjobb visszajelzés az volt, hogy visszakaptam a lányomat. És az pont erről szólt, hogy abszolút nem lesz önmaga valaki, amikor elkezdődnek, amikor az értékrend nincs tisztába rakva, vagy én hogy mondjam. Tehát ezt nálunk otthon is a fiam kapcsán, aki 9-es, tisztáznunk kellett, hogy milyen értékrend szerint működünk mi. És ez például egy nagyon érdekes beszélgetés volt, amiben lányomat is bevontunk, és akkor mind a négyen...
Hány éves?
A lányom 12. És mind a négyen olyan kérdéseket tettem föl, például, hogy mi az a... Sorolj fel 10 olyan tulajdonságot, ami miatt felnézel egy másik emberre. Sorolj fel 10 olyan tettet vagy cselekvést, amit elismersz, ha más csinálja. Lehet 5, ha valakinek ez nagy, de sok, meg a tulajdonságokkal mindig bajban vannak, hogy az, amikor, tehát ha rosszul érzem magam, az nem tulajdonság, meg a fáj a hasam, az nem. De mondjuk a nyitottság, a humorérzék, ilyeneket szoktak mondani, ha iskolában ezt fölteszem, akkor is. És nagyon érdekes volt, hogy a fiam is olyan értékeket mondott, amiket azok, akikkel rengeteg időt töltött el online felületen, egyáltalán nem képviseltek. És utána erre így pár nap után rájött, hogy a fene, hát ez nekem nem jó semmire. És hogy olyan dologokkal telt az ideje, ami kitömik trágyával az embernek a fogaskerekek közötti ilyen réseket, és tényleg semmire nem jó, és csak lefele viszi, és ilyen értelmetlen dolgokra tölti az idejét. És akkor nem ér rá, nem alszik eleget, a tanulásról ne is beszéljünk, de azzal sose volt gond, és most sincs, de hogy az idő gazdálkodásával van némi probléma. És nekünk ez nagyon sokat segített, ezek a kérdések, és nem kell mindig jó pofizni. Ez a rövid válasz a hosszú után, mert én jó pofaj vagyok, csak amikor nem vagyok az hirtelen, akkor nem érti, hogy most mi történt. Hát olyankor például az van, amikor mondjuk nem mond igazat, vagy valamit eltitkol, de én nem az vagyok. Tehát én nekem az a erőm, vagy én nem tudom micsodám, hogy én marhára érzem az embereket. Tehát, hogy ha valaki nem mond igazat, annak meg se kell szólalnia, még ki sem mondta. Tehát egy osztályban is rögtön látom, hogy mire van szükség. Ha, és akkor még nem is beszéltünk, akit 15 éve ismerek. Ha így jön, akkor oké, ha úgy jön, akkor már tudom, hogy gyököt lehet vonni abból, ami történik. Tehát az őszintesség volt a legfontosabb, és szerintem vannak olyan tanítványaim, akik már nagyobbak, és megosztanak velem olyan, vagy mielőtt megosztanának velem tapasztalásokat, vagy történéseket, azzal kezdik, hogy ezt el fogom-e mondani a szüleinek. Hát én nem mondok nemet, mert én nem fogom, tehát akkor nem mondja el. Tehát, hogyha olyan van, egy kicsit is ilyen sumákolás, vagy őszintétlen, vagy valami, akkor inkább ne is mondja el, és mindig ebbe az irányba terelem meg a...
De itt például, hogyha valakiben ő megbízik, és megosztana vele olyan titkokat, amiket mással nem akar megosztani. Szóval itt most a bizalomépítésről van elsősorban szó, nem?
Ez így van, csak én, mint gyerekekkel foglalkozó, nem állhatok a szülő és a gyerek közé, vagy nem mondhatom azt, hogy a szülők a rossz zsaruk, nekem pedig mindig el lehet mindent panaszkodni, hova tovább a szülőkről is lehet nekem panaszkodni, vagy nekem el lehet mondani azt, amit ha apának elmond, akkor az biztos kiakadna, mert én is kiakadok azon. Tehát, hogy azért nem jó pofizni, mert akkor a súlyos dolgok is könnyeddé válnak, és akkor már nehéz belőle kimászni. Tehát, hogy amikor leülünk az asztalhoz négyen, akkor már tudják, hogy valami olyan téma jön, hogy ott már nem a jópofizás lesz, hanem rákérdezések bizonyos igazságokra, vagy nem igazságokra. Tehát, ami nekünk nagyon bejött, hogy azt, hogy például a gyerek mit csinál a telefonon, amelyik szülőt az nem érdekli, ott gáz van. Tehát, hogy ez kell, hogy érdekelje. És tudom, a személyiségi jogok, meg nem tudom micsoda, de ha olyanokat írogat másokkal, amik még durvábban megsértenek mások jogait, vagy sok esetben vettük azt észre, így akikkel együtt dolgozunk, szülőkkel, gyerekekkel, hogy akit szekálnak az osztályban, érdekes módon ő maga a szekálló. Tehát, hogy eljönnek, és akkor kiderül, hogy mi az igazság. És ez egy kellemetlen pillanat.
Most azt mondod, hogy azok, akik a legtöbbet panaszkodnak, hogy szekálják őket, ők a kezdeményezők.
Általában nem, de volt már ilyen eset, és amikor valaki azt mondja, hogy mindig őt veszik elő, vagy mindig őt bántják, azért annak van oka. Tehát mondjuk az a gyerek, aki állandóan széthülyéskedi az órákat, és nem tudnak tőle figyelni, előbb-utóbb valamilyen módon ellenséggé fog válni, és meg fogják találni azt a hibát, amit bele lehet kötni. Vannak olyan fiúk között, akik túl jó pofiznak, tehát hogy úgy széttrollkodják az órákat, hogy maguk se veszik észre, hogy mit művelnek, a többieket meg igazából zavarja, de nem szólnak, mert akkor jaj, hát gyerekek vagyunk, lehet hülyéskedni. Igen. De azt gondolom, hogy az őszinte kommunikációt nem lehet megúszni, és ott, ahol mondjuk egy szülő azt mondja, hogy 12 évesen odaadja a telefont a gyereknek, azt csinálsz, amit akarsz.
Te hogy csinálod?
Hát én úgy csináltam, hogy meg bizalommal. Tehát a fiamnak is felsőtől volt telefonja, vagy van, ugye, és arra használta, hogy végeztem, jöhetek értem, vagy jövök. Megérkeztem, itt vagyok.
Jó, de ez még nem kell okostelefon.
Ez nem kell okostelefon, és akkor kezdődött az igény, hogy milyen jó lenne, ha bekerülne az osztálycsoportba ilyen-olyan chat felületeken, amit én abszolút ellenzem, mert nem egy tanítványomat láttam tényleg mentálisan tönkre menni ettől. És megmutogatta nekem hogy mikről beszélgetnek, és égnek állt a hajam.
De
és
ezek chat felületek az osztálytársak között? Vagy ebben benne van az osztályfőnök is?
Ja.
Tehát ez nem egy ilyen operatív chat felület.
Ez úgy működik, hogy egy hetedik osztályban, ha 20-an járnak az osztályba, akkor 20 csoport van, és mindegyikből más van kihagyva. Tehát ott azért ez így működik.
Az bullyingnak számít szerinted egyébként, abszolút. Hogyha kihagynak?
Hát hogyne. Tehát ugye, mert miért hagynak ki? Hát nem egy ilyen van, amikor...
Tehát a kiközösítés az önmagában már lehet bullying.
Hát teljes mértékben. Tehát, hogy a másiknak a háta mögött beszélgetni, az nem tilos, mert most mi is beszélünk a fiamról, aztán mégsem bullying, nem? De hogyha ha mondjuk készül egy olyan csoport, hogy Gizike ellenes klub, akkor az elég egyértelmű, és azért nem egy ilyen példa van. Amiben egyébként olyan is van, hogy teljesen vadidegenek is szépen belépkednek, és akik már azt se tudják, ki ez a Gizike. Szóval ez...
Egy osztályfőnök egyébként mit tud tenni egy ilyen jelenség ellen?
Ha akar, akkor sok mindent, de alapvetően nem gondolom feladatának, hogy az iskolán kívül mit csinálnak a gyerekek. Tehát meg lehet említeni azt, hogy egy szülő értekezleten, hogy mondjuk hétfő reggel pocsék volt a hangulat az egész osztályban, ami nem lehet véletlen, mert előző este vasárnap valakit kicsináltak a valamilyen csetben. Ez érinti az iskolai működést, akkor nyilván ő neki feladata, hogy valamit tegyen, de azért azt is látni kell, hogy 20-30 gyerek szülei között nem mindenki fogja érteni, hogy ez miért probléma. Tehát, hogy főleg az, akit pont nem érdekel, hogy mit csinál a gyerek a telefonon, legyen elégedett, mert most kapta meg, aztán kész.
Kívülről nézve egyébként, bocsánat, szabad a vágok, sok olyan szülőt látsz, akit nem érdekel, hogy mi van a gyerekkel az online térben? Azért kézzel kívülről nézve, mert hogy valószínűleg nagyon sok szülő ezt nem látja be. Hogy nem így gondolja.
Ez durva lenne kijelenteni, mert akkor megsértődnek. Tehát most van
de
az,
most nem mondunk neveket.
Kicsit PC-nek kell lenni.
De hogy kell?
De egy picit igen, mert hogy marami sok olyan szülő van, akit nem érdekel a gyerek, kész. Olyan is van, aki túltolja a gyerekét, mert az ő sikertelenségét megpróbálja a gyereken keresztül elérni, mondjuk beíratja 50 ezer féle versenyre, meg, tehát így hajcsárként működik. Igazából az igény hiányzik nagyon sokakból, hogy tudni szeretné, hogy mi van. Tehát, hogy van, aki a 11 éves kortól már teljesen felnőttnek tekinti a gyerekét, ami szerintem óriási hiba. Tehát a bizalmat lehet adni, de a bizalom az akkor működik, egyrészt, ha oda-vissza van, másrészt meg tudja az a gyerek, hogy időnként azért le van csekkolva, hogy minden oké-e. És ez nem bizalmatlanság. Az én fiam azt kérte, hogy időnként nézzük meg, hogy mennyit telefonozik, és hogy miket csinál. Ezt kérte.
Az igen.
És ez tök jó szerintem, ami jó is, meg nem is, mert egyrészt nagyon jó, mert akkor bizalom, meg szüksége van még a támogatás, és nem mondja azt, hogy én önálló vagyok, és most már nincs szükségem a szülőkre. Ugyanakkor persze felkeltő el is, mert ő tisztában van azzal, hogy ő képtelen azt mondani, hogy most már elég volt. Tehát ő neki külső inputra van szüksége ahhoz, hogy észrevegye, hogy amit csinál, az gáz.
De az jó, hogyha belátja.
Igen.
Tehát, hogy nyilván most itt van az önreflexió.
Na, ez az. És amikor a szülők belátják, hogy nem foglalkoztak valóban eleget, vagy túlhajtották magukat, vagy reggel 7-től este 7-ig dolgoznak, és amikor hazaesnek, akkor már nem hiányzik az, hogy milyen nyűgyei vannak a gyerekemnek az iskolában, mert hogy én 12 órát dolgozom, és akkor még ez már nem
ez gyakori hiányzik. Egyébként? Szóval
ez nagyon gyakori, igen.
Fú, és ez gyakorlatilag ezzel parentizálja a gyereket.
Szerintem igen. És elég nagy szakadék keletkezik a két szülő. Tehát az egyik szülőnek teljesen más a kapcsolata a gyerekkel, mint a másiknak. Uh-huh. Ez persze nem azért van, mert anya-apa, hanem mert kitölt több időt. Egyébként azt szoktam javasolni, hogy akárhány gyereke van, kell csinálni olyan teljes napokat, hétköznapokat, hogy egy szülő, egy gyerek. Tehát minden iskolában van annyi lehetőség, amennyit a szülő tud igazolni, előre kitalálják. Mi például a gyerekeink születésnapját azt akkor nem megy iskolába, és akkor valami élményprogramot biztosítunk. Persze nagyon sok, mert ugye mi úgy dolgozunk, hogy megtehetjük, hogy ha azt mondom, hogy szerdán szabaddá teszem magam, akkor szabaddá teszem magam, és kész. A legdurvább az, hogy én ráérek, de a gyerek nem. Pedig nem is dolgozik. Szóval, hogy kell egy az egyes napokat, hogy egymást jobban megismerjék, kialakuljon a bizalom. Tehát ez most nem csak arra gondolok, hogy apa elmegy a gyerekkel gokártozni, mert ott nem fognak beszélgetni.
De mi az közös élmény? Az nem jó?
Közös élmény is kell, persze. De a gokártozás után, amikor leülnek és isznak egy kólát, akkor elő lehet venni azt, hogy na és amúgy mostanában kikkel beszélget. Ez sokkal jobb, mint hogyha otthon a családi, amit
mindenki is, hal.
Igen, de mi is szoktunk ilyet csinálni, hogy leülünk mindannyian, mert ez most olyan téma. De akkor az olyan dráma hangulatú, most akkor most kellemetlen.
Egyébként arról mit gondolsz, hogy az apa lehet a fia barátja? Tehát, hogy van ez a haveri viszony, most ezt így erősen idézőjelesen mondom, mert hogy van az a haver típusú apuka, meg van az, aki tartja a gyeplőt.
Hát ez olyasmi, mint hogy melyik kalap van rajtam, szerintem. És azt úgy kell váltogatni, hogy a gyerek azt tudja. Tehát nekünk például nagyon sok olyan élményprogramunk van, de egyébként tanítványokkal is szoktam olyat csinálni, akikkel elmegyünk valami olyan közös programra, ami, mit tudom én, egy biliárd, most mondtam valamit, vagy valami sporttevékenység, egy fallabdázás, vagy akármi, ezt tanítványon is csinálom, mert akkor olyan szerepben vagyok, hogy valami közös, a közös érdeklődésünknek hódolunk című történet. Tehát a fiammal együtt tanultunk motorozni, a fiammal együtt nézzük az olyan kütyüket meg, amik mind a kettőnket érdekelnek, vagy kijönnek az új biciklik, akkor azt megnézzük, érdekel minket az ilyen divat irány, tehát most nagyon menő ugye a cipők, meg a mindenféle melegítő, meg ezek a hú de menő dolgok, és akkor engem is érdekel, meg őt is, ez tök jó. Ilyenkor közös érdeklődés van, és ilyen baráti viszony. De amikor mondjuk az van, hogy valami gáz van, vagy azt látom, hogy kell csinálni egy egyoldalas házi feladatot, és azzal már a harmadik órája szöszmötöl, hogy a betűtípus milyen legyen, akkor viszont meg felveszem a másik kalapomat, hogy figyelj ide, lehet, hogy az idődet jobban kéne becsülni, és nem ezzel foglalkozni, vagy ez a feladat, ez maximum 10 perc.
Milyen érdekes, hogy ez az időt jobban becsülni, ez mennyire jobban hangzik annál, mint hogy ne csezd már el az időt ilyen hülyeségekkel.
Becsülnek, igen, hát persze. Nem?
Hát, ugyanazt mondjuk, csak...
Felhívjuk a figyelmet. Igen, ez ugyanaz a kütyüzés, hogy mennyi idő el, tehát szemben érdemes egyébként a képernyő időt, azt mindenképp kell nézni. Tehát
én is nézem magamnak.
A magamét is nézem, meg be van állítva, hogy a gyerekekét is nézem. Uh-huh. És egyébként a saját magamnak is tanulság, hogy pusztán azzal, hogy megnézem, hogy... Meg van egy olyan mérőszám, hogy hányszor veszem a kezembe a telefon.
Igen, igen, pick up.
166. Mi?
Naponta, igen.
De az mi? És miért? És érdekes,
jó, amikor... Jó, sokszor, hogy az időt megnézed persze, rajta.
De valamikor azért hordok órát, hogy ne nézzem meg, meg most már át... Tehát, hogy azokat a dolgokat, amiket nem telefonnal lehet megcsinálni, azt tessék megcsinálni nem telefonnal. Ébresztő óra, zseblámpa, hogy éjjel fölkelek, ugye ki tudjak menni, egy csomóan a telefont használják. De igen. Ha már felkapcsoltam a lámpát, akkor már meg fogom nézni, hogy írt-e valaki, és ha írt éjjel 3-kor, akkor azt hiszem, hogy válaszolnom kell. Ha válaszolok, akkor ezzel foglalkozok.
Igen.
Ha nem, akkor arra válok, hogy reggel fog válaszolni, már az alvásnak szerintem ciao. egy ja. Hello. És vannak a kreatív emberek, akiket úgy lehet kicsinálni a legjobban, hogy csámcsogást adok az agyuknak este.
Ja, igen. Fú, érintettünk sok mindent. Minden esetre köszönöm, fontos témákról beszéltünk.
Remélem, hogy hozzáadtam.
Abszolút, én így érzem. Úgyhogy köszönöm szépen, Vámos Robival beszélgettünk. Úgyhogy ennyi volt már a szabadesés. Köszi mindenkinek a figyelmet, vigyázzatok egymásra és magatokra, Czoller Andi nevében is. Búcsúzom tőletek, szevasztok!